Ige hirdetésem alapigéjét az Ézsaiás próféta könyvének a 38. fejezetéből, annak is a 16. versétől olvasom. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az Úrházában. Amen. Az előző években részt vehettem a Közös Pont misszió szolgálatában, ahol az volt a fő célunk, hogy különböző fesztiválokra kimenjünk, és ott felállítsuk a sátrunkat, és a fesztiválon résztvevő fiataloknak beszéljünk Istenről. És amikor a fesztiválon résztvevő fiatalokban tudatosult, hogy miért is vagyunk kint, többféleképpen reagáltak. De emlékszem, hogy volt egy nagyon jellemző kérdés, ami így hangzott, hogyha van Isten, és hogyha ez az Isten szerető Isten, akkor miért engedi, hogy legyen szenvedés? Miért engedi a betegségeket? Azt gondolom, hogy ez a kérdés jogos kérdés, és hogyha végigolvastam volna ezt a 38. fejezetet, sőt előtte a 37. fejezetet, akkor felmerülhetne bennünk is a kérdés, hogy miért? Hogy miért kellett Ezékiásnak ennyi kint átélnie? Miért kellett megbetegednie? De olyan jó, hogy most ezen a vasárnapon itt van előttünk Ezékiás király személye, az ő nagyon dinamikus és hullámzó életeseményeivel, amin keresztül sok mindenre választ kaphatunk. Ezt a háladó imádság részletet, amit textusként az előbb felolvastam, megelőzi rengeteg magasság és mélység Ezékiás életében. Ezékiás már a betegsége előtt is egészen feszült helyzeteket élt meg, hiszen az asszírok támadták a népét. De aztán az Úr, mint élő pajzs, megszabadította Jeruzsálemet az asszír támadástól, és ezután a felszabadult, hálás időszakban egyszer csak berobban Ézsaiás szava. És azt mondja, hogy az Úr azt üzeni Ezékiás, hogy búcsúzz el, mert nem maradhatsz életben. És ezután Ezékiás keservesen letérdel Isten elé, sírva könyörög, hogy adjon még neki időt. És Isten meghallgatja ezt az imádságot. És ezután olvassuk ezt a hálaadó részt. Ez az egész fejezet, ez az egész ige szakasz nagyon szélsőséges, mégis nagyon emberi érzelmekkel is, és történéseket ír le. Gyötrelmes mélységekbe és felszabadult magasságokba vezet az egész fejezet. És pont emiatt tudunk talán könnyen azonosulni. És ezekre a magasságokra és mélységekre szükség van, mivel ez az, ami miatt Ezékiás életében megtörténik a felismerése, és egy hatalmas, minőségi változás áll be. És ez így hangzik Ezékiás szájából. Csak az élő magasztalhat téged. És feltehetjük a kérdést, hogy ki is az, aki él? Mit jelent az, hogy valaki élő? És hogyan válhatunk mi élővé, akik itt ülünk ezekben a padokban? Az ige tükrében két dolgot mondhatunk ki. Az, hogy az az élő, akit megmentettek, és az, aki dicsőít. Tehát a legelső, amit meg kell, hogy lássunk, vagyis sokkal inkább meg kell, hogy tapasztaljunk, az, hogy megmentettek vagyunk. Érdekes, hogy a mai világban mennyire központban van ez a gondolat, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy megmentsék őket. A mai filmek legalább 80%-a arról szól, hogy van egy szuperhős, akinek van egy valamilyen különleges képessége. És teljesen mindegy, hogy pókember, vasember vagy Amerika kapitánya, mert van ezekben a filmekben egy közös cél. Az, hogy egyes embereket, vagy pedig az egész emberiséget megmentse. És ebben megfogalmazódik az, hogy valahogyan vágyunk arra, hogy megmentettek legyünk. És ez szerint, az ige szerint ez meg is történik. Ezékiás életének ez a történése és az ebből fakadó szavai pont erről tesznek tanúbizonságot. Csak egy sokkal alaposabb és a legjobb megmentő akcióról számol be. Mivel hogy az Úr Ezékiást az életében kétszer menti meg. Egyszer testileg, a fájdalmaktól, a szenvedéstől, és másrészt pedig lelkileg. Ezt mondja Ezékiás, megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mindezzel pedig teljesen és az egész valójában mentette meg Ezékiást Isten. Nem tudom, hogy te, aki most itt ülsz, megtapasztaltad-e már Istennek ezt a gyógyító erejét, a gyógyító kezét, amikor a legnagyobb fájdalmaid vagy kétségbeeséseidbe voltál. De hiszem azt, hogy Isten nem csak Ezékiás életében és Ezékiás korában hoz gyógyulást, hanem a mai napig képes emberi életeket megváltoztatni és gyógyítani. És az egyik ilyen testközelembe történő gyógyító munkája Istennek évekkel ezelőtt láthattam, tapasztalhattam, amikor Budapesten a Pető Intézetben hitoktathattam mozgássérült gyerekeket. És ott volt egy súlyosan halmozottan sérült kisfiú, Szabi, akit évekig csak betoltak, majd kitoltak a hittanórákról. De láthatjuk, hogy Istennek nincsenek határok, mert Szabi szívében megtörtént a változás, és elkezdett imádkozni Istenhez, hogy adjon neki gyógyulást, hogy az anyukájának a születésnapjára tudja megadni azt az ajándékot, hogy felül az ágyában. És Isten megadta ezt a gyógyulást Szabinak, sőt, ennél sokkal többet adott. Ma már bottal tanul járni, és Szabi a tanárainak és a diáktársainak bizonyságot tesz arról, hogy Isten meghallgatta az imádságát, és meggyógyította. De Isten nem csak ezzel a fajta gyógyító jelenléttel akar közelíteni, hanem azzal, ami örök életre szól. És itt most a legnagyobb szuperhősről van szó, Jézusról, aki nem csak egy emberre korlátozza az erejét, nem csak egyszer ment meg valakit, hanem teljesen. Jézus az, aki miatt komolyan vehetjük és megvallhatjuk Ezékiással együtt, hogy a hátad mögé dobtad minden vétkemet. Jézus az, aki személyessé teszi ezt nekünk. Voltam egyszer egy előadáson, ahol az előadó pont ezt a mondatot szemléltette. És ahogyan végignéztem ezt a történést, engem is nagyon megérintett. Először is az volt a feladatunk, hogy egy keresztre különböző színű kreppapírokból a szóban, a gondolatban vagy a tedben elkövetett bűneinket kellett felkötnünk. És azután pedig megfogta ez az előadó, és ezt a keresztet elkezdett vele járkálni, majd leoldotta ezeket a különböző színű kreppapírokat, és aztán egyszer csak megállt, és halkan azt mondta, hogy a hátad mögé dobta minden vétkedet. És ott hagyta a földön, és hátra sem nézett rájuk. És ez az egész eseménysor nagyon jól szemléltette, hogy Isten ennyire valóságosan és ennyire komolyan gondolja. Nem csak úgy csinál, mint aki hátra dobja, hanem valóságosan meg is teszi. Nem is akarja többé látni őket, és el akarja őket felejteni. És ezért te is vedd komolyan. És ezt kérnünk kell, hogy nekünk is. Lehet, hogy úgy, mint Ezékiásnak, lehet, hogy betegen, lehet, hogy keservesen, őszintén vagy sírva, de mégis megtapasztaljuk majd a legfontosabbat, hogy Isten megmentő Isten. Az Úr az, aki megmentette Ezékiást, és megment téged is. És hogyha ezt el tudod fogadni, akkor egyértelművé válik a második dolog. Mégpedig az, hogy csak az élő lehet, aki dicsőít. Mielőtt viszont erről elkezdenénk gondolkodni, foglalkoznunk kell ennek a mondatnak a negatívjával is. Mivel az igénk itt megfogalmaz az élő dicsőítés ellentétét is. Mégpedig úgy, hogy egyértelműen azt hozza elénk ezzel kapcsolatosan, hogy ez nem történhet meg, a dicsőítés nem jöhet létre, ha nincs élet. Ezt olvassuk. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. Az nem lehet élő, az nem dicsőíthet, nem magasztalhatja Istent, aki halott. És ez a megállapítás elég alapvetőnek is egyértelműnek tűnik. Mégis azt tapasztaltam a saját életemben és a közösségekben is, hogy ez jelenti az egyik legnagyobb veszélyt. Az, hogy kiüresedik az Istennel való kapcsolat, hogy már csak látszott az egész, hogy a hagyományok töltik be azt az űrt, aminek inkább az élő és a pezsgő kapcsolatnak kellene lennie. Hogy a keretek megvannak, de belülről már hiányzik a lényeg. És azt gondolom, hogy közösségi és egyéni szinten is ez az egyik legfájdalmasabb téma, és nem szeretünk erről beszélni, és nem is szeretjük ezt hallgatni, pedig az ige itt egyértelműen és keményen leírja, hogy aki nem élő, aki halott, akinek kiüresedett a kapcsolata Istennel, az nem tud dicsőíteni, ami pedig szükséges az Istennel való élő kapcsolathoz. És ezzel kapcsolatosan hadd mondjak el őszintén egy személyes küzdelmemet. Emlékszem, amikor másodéves voltam a teológián, azt éreztem, hogy már nem pezseg úgy az Istennel való kapcsolatom, már nem tudtam őt dicsőíteni. És a másik problémát pedig az jelentette, hogy nagyon nehéznek és súlyosnak éreztem az egyházi kereteket. Sok mindenben azt láttam, hogy merevek és kiüresedettek. És azt éreztem, hogy nem lélegzik és nem él. És ez a kettő dolog egyébként valahol összefüggött. És így elkezdtem járni egy szabad keresztény gyülekezetbe, és sok mindent kaptam ezen a helyen. Sokat tanultam erről a típusú egyházszervezetről, és sok jó gyakorlatot láttam. Nagyon sokat tett hozzá a személyiségemhez, de legfőképpen úgy, hogy rájöttem, hogy református vagyok. És Isten ezt annyira jól intézte, mert pont egy hagyományos református úrvacsorán érintett meg Isten szent lelke, és helyreállította újra a vele való kapcsolatot, újra élővé tette ezen az alkalmon. És itt töltötte meg a kereteket tartalommal, és itt látatta meg velem, hogy akkor is lehet valami élő, hogyha 500 éves. Csak az Isten lelke kell, hogy benne munkálkodjon. És ha a lélek munkálkodik, akkor élő az egész, és csak akkor történhet meg az élő dicsőítés. Rengeteg helyen olvasunk a Bibliában a dicsőítésről, Isten magasztalásáról. De az alapjának az Isten dicsőítésnek mindig a szabadítás, mindig a megmentettség érzése, a legnagyobb mélységből való kiemelés. És ugyan itt is, ahogy Ezékiás is megélte és megfogalmazta, megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a lantot. Rádöbben is arra, hogy ami eddig halott és kiüresedett volt, most élő. Mert a halott nem, csak az élő magasztalhat. És ennek van egy következménye is. Emiatt, hogy megtapasztaltuk azt, hogy élünk, ez tovább terjed, mint egy hullám az életünk minden területére. Nem tudunk más tenni, csak magasztalni Istent. Mindenki azzal, amilyen van. Mert Istent kell, hogy dicsőítsük minden munkánkkal, minden gondolatunkkal, minden szavunkkal, a kapcsolatainkkal, a szívverésünkkel, a lélegzetünkkel. És Isten dicsőítése nem csak egy adott térben és egy adott időben történik, hanem az egész életünkben, az életünk minden napján kell, hogy történjen. Mert ő benne élünk, mozgunk is vagyunk, és ezért a dicsőítésünknek is mindent át kell járnia. Az Isten tisztelet elején feltettük azt a kérdést, hogy Ezékiásnak vajon miért kellett megbetegednie. És a válasz egyértelmű. Azért, hogy Ezékiás élővé váljon. Szüksége volt a megszabadulásra, szüksége volt a betegségre és az abból való gyógyulásra. Azért, hogy ő maga is és az Istennel való kapcsolata is élővé váljon. Azért, hogy ezután teljes szívvel tudjon dicsőíteni. Te érzed és te tudod, hogy mennyire vagy te magad élő, és mennyire élő az Istennel való kapcsolatod. De most ebben a személyes csendben, ami következni fog, ha úgy érzed, hogy vannak hiányosságok, kérd el tőle. Kérd el olyan őszintén, mint Ezékiás, hogy szükséged van arra, hogy élővé válj te is, és az Istennel való kapcsolatod is. És adj hálát, és magasztald az Urat, ha Ezékiás szavai a te szavaid is. Mert csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Történjen most az így, vigyük ezeket Isten elé, az ígére válaszul a személyes csendességünkben.